Kérjünk erőt a mi Úrunktól, Isten érő szent lelkét kérjük, hogy megfelelőképpen tudjunk koncentrálni a ma esti témára, és a szívünkben megtörténjék mindaz, amire a hit életünknek, a lelki életünknek, az életünknek szüksége van. Imádkozzunk! Isten élő lelke, jöjj hát a szívünkbe! Rendezd át a mi belső nyugtalan, feszült valóságunkat, és a te békéddel ajándékozz meg minket. És adj nekünk világos látást, meglátást, belátást, hogy a hitünk erősödjék a te kegyelmedből. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy elküldted a paraklétoszt, a te szent lelkedet, atyánk. Így áld meg a ma esténket a továbbiakban is, és előre is köszönjük a te áldásodat. Amen. Drága testvérek, azt a nagyon kedves és szép feladatot kaptam püspök úrtól, illetve hát, ahogy említettem a leglegbevezetésben még az ismerkedéskor, hogy hát közösen alakítottuk ki, mikor először május elejére koncentráltunk volna a kerületi missziói nap miatt, akkor még a föltámadás témáját önmagába vettük volna. Aztán, hogy most ide kerültünk május 27-ére, igazából már a pünkösd is mögöttünk van, és így a húsvét és a pünkösd ünnepének a hitbeli jelentőségéről lesz szó. Tulajdonképpen két nagyon fontos üdvtörténeti eseményről van szó. Mindannyian tudjuk ebben a csoportban, nem kell különösebben magyarázni, hogy három üdvtörténeti eseményünk van, ugye a karácsony, a húsvét és a pünkösd ünnepe, ami azon kívül van, az mindezeknek a következménye, akár a Szentháromság ünnepe, vagy pedig hát majd ősszel ugye a reformáció ünnepe, üdvtörténeti eseményként, tehát ezt a hármat tartjuk számon, és ma este erről a kettőről, a húsvétről és a pünkösdről lesz szó. Olyan keresztény nem létezik, aki ezeket kihagyná az életéből, mert hogyha ezt kihagyja az életéből, akkor nem keresztény. Tehát ez ennyire egyszerű. Tehát mindent a hitünk érdekében kell megvizsgálni, és ahogy mondtuk, imádságban is, meg utána is, ehhez kérjük az Isten áldását. Előadásomban először a húsvét témával foglalkozunk, és ennek a húsvétnak is két pontja van. Az egyik a nagyhét és a nagypéntek így együtt, a passió, a másik pedig a föltámasztás, illetve a föltámadás. Tehát a nagyhét, a passió, ez az egyik, másik a föltámasztás, föltámadás. Mind a két szó helyes, tehát nem kell egyikbe se belekötni. Mind a két szó helyes, így is helyes mondani úgy is, amikor az Atyaisten szeretetét akarjuk kifejezni, akkor a föltámasztást hangsúlyozzuk, amikor az Úr Jézus Krisztus istenségét elismerve szólunk, akkor a föltámadást használjuk, de hát ez csak egy finom megkülönböztetés. Az előadásnak a második részében pedig az órát figyelni fogom, akkor pedig a pünkösd lesz a téma, amelyet az egyház születésnapjának is szokás nevezni, teljesen helyes ez a megnevezés, de az egyes ember radikális megváltozásáról is szó van, a híres felülről születés, az újjá születésről is szó van ebben a történetben, mind az egyház vonatkozásában, mind a személyes újjá születés vonatkozásában beletartozunk. Mindez történjék azért, hogy azt a bizonyos küldetésünket, amit kaptunk az Úrtól, a magunk gyülekezetében, a magunk házatáján jobban tudjuk megélni, teljesíteni. Az első tehát a húsvét hitbeli jelentősége, és a húsvét hitbeli jelentőségénél először kiemelem ezt az egy szót, és ez az egy szó tartalmaz egy hatalmas világot, hogy a kereszt. Ez a bizonyos kereszt. Évek óta lendülettel harsogtam, az orosháziaknak már valószínű a könyökükön is jött ki az utolsó nem tudom hány évben, hogy tessék már végre megérteni, hogy nagypéntek nélkül nincs húsvét. A keresztre feszítés nélkül a föltámasztás nem működött volna. Tehát a nagypéntek és a húsvét nagyon szorosan tartoznak össze. Ezt azért tartottam és tartom most is hát nagyon fontosnak hangsúlyozni, ebben a körben is hangsúlyozni, mert tisztelet a kivételnek. Biztos, hogy van kivétel, ezt én nem vitatom. De bármerre jártam, legyen az a ceglédi gyülekezet, vagy Budapest-Pesterzsébeti gyülekezet, vagy legyen az a szegedi gyülekezet, vagy a az orosházi gyülekezet, ezeken a budapesti Budapest közeli monor, mindenütt ezt tapasztaltam, hogy bizony a nagypénteket a gyülekezeteink nem igazán értékelik. Márpedig lenne nagypéntek nélkül nincs húsmét. Tisztelet a kivételnek, állítólag a fővárosi gyülekezetekben és állítólag a Deák téren a nagypéntek ünneplése az hangsúlyosabb, biztos így van, amerre én jártam, ezt nem így tapasztaltam. Megrendítő vagy szívfájdító, hogy nagypéntekenként síralmasan üres a templom, húsvétkor hála Istennek tele a templom, de ezt így kevésnek érzem. A föltámasztás eseményét a maga szellemi mélységében, a maga igazi üdvösséget hozó valóságában, a kereszt nélkül, az Úr Jézus Krisztus kínhalála nélkül nem tudjuk értékelni, nem tudjuk megérteni. Ha nem éljük át a passiót, ha nem éljük át a Krisztus szenvedését, kínhalálát, akkor nem igazán tudjuk átélni és magunkévá tenni a föltámadásnak a csodáját. Tehát a megfeszítés, illetve a megfeszített nélkül nem működik igazán a húsvéti ünnepünk. Ezért hivatkozom most is, hivatkoztam régen is, sokszor hivatkozom most is gyakran Pál apostolra, és ezt érdemes megnézni, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelének a második fejezete második versében, tehát az 1 Korintus 2.2-ben, Pál ezt írja a korintusiaknak, akikkel volt egy kis vitájuk, a püspök úr áhítatában ugye erről szépen plasztikusan hallottunk, volt egy kis vitája, de most nem ez a vita az érdekes, hanem amit a korintusiaknak mond, hogy mert úgy határoztam, írja nekik ugye Pál, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Tessék szíves, ugye ezt nagyon-nagyon megjegyezni, hogy nagypéntek és a húsvét, azok szorosan összefüggnek, húsvét nincs nagypéntek nélkül, ez a keresztény hitélet szempontjából is, mondjuk így, lelki gondozói szempontból is nagyon fontos, talán életem egyik mekkora ajándéka, mekkora nem, ezt nehéz megmondani, igaz, hogy a Kossuth Rádiónak köszönhettük Orosházán, amikor még Gáncs Péter volt az országos missziói lelkész, és nagypéntekre hozzánk írták ki a nagypénteki istentiszteletet. Kicsit vakartam a fejem akkor, mert annyira nem volt divat Orosházán se, de valahogy aztán hála Istennek, meg azért köszönet nekik is, sikerült megértetni az orosháziakkal úgy, hogy tele lett az orosházi templom, pedig nem egy kicsit. Azért az elég szép, és tele lett akkor azon a rádiós istentiszteleten. Úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, mondja Pál, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Tehát a hitünk számára ez rendkívül fontos. Miért is fontos ennyire? Mert hogyha beleéljük magunkat a Krisztus szenvedésébe, kínhalálába, akkor ezzel kell összekapcsolni, ezzel összefüggésbe kell megérteni azt a titokzatos lélektani jelenséget, hogy a szeretet és a szenvedés összefüggnek egymással. Ahogy az édesanyák hajlandók a gyermekeiket szenvedve világra hozni, és ez a szeretet és a szenvedés csodálatosan működik majd később is, ugyanígy az Úr Jézus Krisztus az ő szenvedésével, kínhalálával demonstrálta a számunkra az Isten szeretetét. Nem véletlen az, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát a szenvedés az a szeretet felé irányítja a tekintetünket. Tehát kész volt értünk a legnagyobb szenvedésre, onnan kezdve, hogy hát megkorbácsolták, onnan kezdve, hogy tövis korona és az összes többi, iszonyú fájdalmas történet, és abba bele kell látnunk az ő szeretetét irántunk. Szinte oda szeretnék kiáltani a számunkra, hogy ember, figyelsz, ennyire szeretlek téged, hajlandó vagyok érted meghalni a kereszten, hajlandó vagyok érted ezt a szenvedést vállalni. Nos, a kínhalált is vállalni, ekkora nagy volt az Úr Jézus szeretete, irántad, 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 iránta, ő iránta, mindenki iránt, ezt tessék szíves megszívlelni, mert valahol a keresztény hitünknek ez a gyökere. Ezért mondjuk Pál apostol teológiájára azt, hogy staurocentrikus teológia, ez a nagyképű görög szó, annyit jelent, hogy kereszt középpontú teológia. A kereszt, nézz fel a keresztre, és rádöbbensz az Isten szeretetére, ez egy nagyon fontos dolog. Ezért is én vallom és aláhúztam magamnak is. Addig nem lesz sem a személyes hitben, sem az egyház életében igazi megújulás, amíg nem ismerjük fel igazán a Golgotai kereszt döbbenetes jelentőségét. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos. Ez az Isten szeretetének a mérhetetlen jele. Hát hivatkoztam ugye az édesanyja szeretetére, a gyermeke iránt. Hát itt a mennyei atya szeretete az Úr Jézus Krisztusban jött így közénk, és ezzel a bizonyos nagyheti passió történettel akarta a mi számunkra demonstrálni, fölmutatni, hogy ember, nem érted, ne okoskodj, ne butáskodj, ne hülyéskedj, ennyire szeretlek téged. Mit nem lehet ezen megérteni? Csak akkor nem lehet megérteni, ha baj van a szívünkkel. Ez nem az értelemnek a kérdése. Az értelem azért kell, hogy megértsük, tehát értelemmel értjük meg, de a szívünkkel kell felfogni. Ez egy döbbenetesen fontos dolog, hogy a szívünkkel föl tudjuk ezt fogni. Ezek után, vagy ehhez hozzá kapcsolva még, két történelmi érvet is szeretnék mondani a kereszthez, kereszttel kapcsolatosan. Az egyik, tehát a kereszt, Krisztus megfeszítése, a kereszt, egy döbbenetes történelmi tény. Hagy hangsúlyozzam a testvérek számára, hogy döbbenetes történelmi tény. Igaz, hogy volt egy proféciai utalás, az Ézsaiás 53, a híres Ebedi Jahve fejezet, az Isten szenvedő szolgája, ez igaz. Ézsaiás 53 megvan. De képzeljétek el azt, hogy az Úr Jézus Krisztus korában ezt az Ézsaiás 53-at kvázi likvidálták. Mondjuk úgy, hogy elfelejtették. Mondjuk úgy, hogy úgy félretették, hogy nem találtak rá. Tehát ez az elképzelés, hogy a Messiás, az Isten fia, vagy Messiás szenvedni fog. Ez az elképzelés nem volt benne az emberek fejében, annak ellenére, hogy Isten jó előre, több száz évvel korábban, az Ézsaiás 53-ban ezt pontosan megfogalmazta. Vagy majdnem pontosan. Jézus korában a szenvedő és a kereszten meghaló Messiás fogalma képe nem létezett Jézus korában. Annyira nem, hogy amikor Jézus háromszor bejelentette, hogy neki tehát hogyan kell meghalnia a kereszten, hozzátette, hogy de majd föltámad, ezt már nem hallották meg a tanítványok, inkább megbotránkoztak, a leginkább ugye Simon Péter botránkozott meg, és hangot is adott a megbotránkozásának. A Máté evangéliuma szerinti részben, a 16. fejezetben, Máté 16, 21-23, érdemes a textust, az ige szakaszt elolvasni, Jézus bejelenti nekik, hogy hát őt megölik, de majd föltámad, és ekkor Péter föllép, ő intézkedik. Ő úgy gondolja, hogy neki joga van intézkedni, és szó szerint ezt olvassuk, Péter magához vonta őt, feddeni kezdte. Ez egy nagyon érdekes szó, feddeni kezdte, epitimáó. Megdorgál, megfed, leszid. Van a szóban ugyan, írja a görög szótár, némi tisztelet, aggodalom, de a szónak parancsoló ereje van. Isten mentsen, Uram, ez nem eshet meg veled. Én, Péter, mondom neked. Hát mit képzelsz te, Uram, hogy te ezten nem eshet meg veled? Tehát komolyan figyelmezteti Jézust, rászól, és felszólítja, hogy hát ez nem történhet meg, és ugye az Úr Jézus válasza sem egyszerű, vagyis nem is könnyű, hypage satanos, távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten akarata és tetszése szerint szólsz. Hát ezt a szót tulajdonképpen, ez az epitimiaut, mindegy, ezt igazából Péter nem is használhatta volna, ez egyedül az Úr Jézusnak állt a jogában ezt. Na most mi történt? Hát az történt, hogy a Péter fejébe egyszerűen nem fért bele az, hogy Jézus a kereszten meghaljon, és a többiekébe sem. Hát ez egy egyik döbbenetes dolog. Tehát amíg szoktak ilyen marhaságot mondani, bocsánat a kifejezés, hogy az Új Szövetség, meg a Biblia, meg kitalálták, meg mit tudom én. Hát kicsit így hozzá közelebb megyünk a dolgokhoz, akkor rádöbbenünk, hogy ezt nem lehetett kitalálni. Tehát Se, hát a reklám ügynökségek nem találnák ki azt, hogy a legrosszabb fogást mondják a reklámjukban. Tehát ezt nem lehetett kitalálni, ez egyszerűen Isten ötlete volt. A másik érv a kereszt történetisége mellett az, hogy az ókorban a keresztnek, nem is tudom elmondani igazán, mennyire rettenetes híre volt. Ha valakit kereszten végeztek ki, akkor mindjárt azt kérdezte mindenki, hogy micsoda galád bűnt követett ez el? Micsoda sötét alak lehet? Micsoda valami rabszolga bűnöző? Tehát a kereszt az borzasztóan riasztó. Ilyet nem mertek volna a tanítványok kitalálni, ha nem történelmi tény. Hát ugye most tessék a reklámpszichológiába belegondolni. Ezzel reklámozzuk magunkat, hogy a Bitófán végezte a mi urunk, mi őt hirdetjük, mi ezt. Hát ez nem működik egyszerűen. Ez nem lenne jó reklám. És itt a történetiség határozottan tetten érhető. Mindez azért fontos, hogy gondoljuk át, szűrjük át a szívünkön az ügyet, és erősödjünk a hitünkben, a Szentléleknek ez a csodálatos ajándéka, a mi hitünk, ezt időnként erősíteni kell. A keresztet Krisztussal kapcsolatosan ember nem tudta kitalálni, ez csak akkor működik, hogyha ez történelmi valóság volt, márpedig ez történelmi valóság volt. Mert az ókori ember számára a kereszt kimondhatatlan botrány volt, csak akkor merhették mondani a tanítványok, ha az történelmi valóság volt. A nagypéntek teológiai hitbeli súlyát meghatározza Pálnak, tehát ez a szava, ez az igéje, mert úgy határoztam, korintusiak, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Ez a korintusi levélben, és most itt a kereszttől tovább kell lépjünk, az idő is ezt diktálja, a föltámadás hitbeli jelentőségéhez. Ha a keresztről szóló részt igei módon kezdtük és igei módon zártuk le, most a föltámadásról szóló részt is kezdjük igei módon, és legyen itt is döntő szava Pálnak. Méghozzá a Szentige, amit idézek itt a föltámadás témájának a bevezetésénél, az 1 Korintus 15-14. Ez a híres mondat, az 1 Korintus 15-14, ugye maga az egész 15. fejezet, a föltámadás fejezete, ez a leghíresebb ugye rész, és erről mondjuk megint történetileg azt lehet mondani, tudjátok testvérek, ebben az a nagyon érdekes, hogy történetileg ezt az 1 Korintus 15-öt, és különösen ennek az első 8 versét, majdhogy nem egészen a Golgotai kereszt tövéig el lehet hozni. Tudni, amit az 1 Korintus 15.1.8-ban Pál idéz, fogom majd idézni legalábbis a saját szamaimmal, azt úgy tartjuk számon, mint ami már nagyon régen megfogalmazódott, mert maga Pál is azt mondja, hogy amit most írok nektek, azt én is úgy vettem át. Nem én írom most, ezt én csak idézem nektek, tehát amit én is úgy vettem át, tehát ez a hagyomány, ami az 1 Korintus 15.1.8-ban van, nagyon valószínűsíthető, hogy egészen a kereszt tövébe visz bennünket. Ott és akkor az első apostolok már, amikor a megrendültségből magukhoz térnek, a Szentlélek működni kell, stb., akkor kezdik megfogalmazni. Tehát történetileg a föltámadásról szóló ügy ugye ilyen közel, tehát ilyen közel tudunk menni történetileg ehhez az eseményhöz, és akkor most ezúttal a 15. fejezetben, és ebből a fejezetből a 14. vers, figyeljétek, csak ez egy döntő. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Ha pedig Krisztus nem támad fel, 17. vers, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Döbbenetesen világos, egyszerű szavak. Akkor, ha nem támad föl, akkor hiába való. Krisztus föltámadásáról, vagy mondhatjuk föltámasztásáról, tehát mondhatjuk azt is, a föltámasztásnál mindig azt szoktuk kihangsúlyozni, hogy nézzétek, Isten föltámaszt, majd lesznek ilyen igék, Isten föltámasztotta Jézust, így igazolta a keresztet. A tanítványok is összeomlottak a kereszttől. Azt nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy a tanítványok elszöktek, elbújdostak, bezárkóztak, rettegtek, reszkedtek, nagyon meg voltak ijedve, és akkor egyszer csak aztán mégis valami történik. Nos, Krisztus föltámadásának a jó hírét legelőször Pál apostol írta le az előbb említett 1 Korintus 15 szerint, ezt, hogyha úgy nagy vonalakban számolom a kortörténeti adatok segítségével, és ezzel, hogy most ne fárasszam a testvéreket ezeknek a részleteivel, a végeredményét mondom. A korintusi levél nagyjából az Úr Jézus Krisztus kereszthalála után körülbelül 25 év múlva íródott. De ennek a 15. fejezetnek az első 8 verse, hogy én is úgy azt adom elétek, amit én is úgy vettem át, ez egészen visszamegy a Golgotai keresztövéig. A korintusi gyülekezetben volt az a probléma is, amit Imre püspök úr elmondott, de még mekkora probléma volt? De volt olyan probléma is, hogy egyesek kétségbe vonták a föltámadást. Egyesek megkérdőjelezték, nehezükre esett hinni a föltámadásba, mert az ők is csökött eszükből akartak kiindulni, és nem a történelmi tényeknek akartak úgymond engedelmeskedni. És Pál miattuk, tehát ezen kételkedők miatt olyan tanukra hivatkozik, akiknek Krisztus megjelent. És akik közül néhányan még akkor, amikor Pál írta ezt a levelét, még akkor éltek. És Pál le is írja azt, hogy tehát ott vannak néhányan, akik még élnek, ha nem hiszitek, menjetek, akiknek a föltámadott megjelent, ha nem hiszitek el, menjetek, kérdezzétek meg. Tessék utána járni. Tehát amit itt Pál megír az 1 Korintus 15-ben a föltámadás fejezetében, történetileg ez a régi dokumentuma ennek az élménynek. A kedves testvérek, hadd érezzék azt, hogy a történelmi, úgymond keretben, a föltámadás, amit szóval, hogy az emberek hogyan állnak hozzá, történetileg egészen közel tudunk menni a kereszthöz, és csak ostobaságokra tudunk bukkanni, itt az emberek szokták mondani, nem jött onnan még vissza, sem, stb. Tessék elképzelni, hogy tehát csak Pál leírja 25 évvel később azt, amit már akkor megfogalmaznak, Buddha iratai körülbelül 1000 évvel később íródtak le. Apa, senki nem kételkedik! 1000 évvel később íródtak le Buddha beszédei. Apa, senki nem kételkedik, mert az Buddha. Az Úr Jézus Krisztusra meg mindenki kételkedni akar. Hát nem sátáni? Hát dehogy nem. Nos, olvassuk el együtt, de most a saját szavaimmal segítek, az 1 Korintus 15:1-8-at, ennek tehát két része van, most szabadon jelzem a testvérek felé. Ezt írja Pál, mondom egy kicsit ezt parafrazálva most a dolgot, testvérek, emlékeztetlek titeket arra, hogy én arról beszéltem nektek, amit nekem is így mondtak el, így vettem. Krisztus meghalt a bűneinkért, eltemették, s harmadnapon föltámadt. Ez egy hitvallás volt. Pontosan az, ami a szövegben van, hát én már csak ki van attólva ismertetem. Második része ennek az 1:8-nak. Péter látta őt, Péter még élt, mert hát a föltámadott megmutatta magát. És még a 12 is írja Pál, és még 500 tanítvány látta őt, a föltámadottat, akik közül sokan élnek. Jakabnak is megjelent Jézus, és az összes apostolnak, és végül én is láttam őt, írja Pál, én, aki sokkal később jutottam hitre, ilyen és ilyen volt az életem, üldöztem Isten egyházát, ezeket tudjuk, de most nem ez az érdekes. Tehát Pál felsorolja a föltámadott Krisztus megjelenéseit, és megnevezi, helyes a szó, a szemtanúkat. A szemtanúkat, akik találkoztak a föltámadottal. És hát akik ugye terjesztik a hírt. Ne felejtsük, Pál apostol korintusi kételkedőket akarja meggyőzni mindezzel, és hangsúlyozza azt is, hogy ő maga is úgy vette át azoktól, akik az első keresztények voltak, akik tehát kvázi még ott álltak a kereszt árnyékában, ha úgy tetszik, akkor világosságában. Nagyon is úgy néz ki stilisztikailag ez az első pár vers, amit, hogy azt korábban fogalmazták meg, tehát ebben a néhány versben egészen közel hajolunk a Golgotai kereszthöz, az 1 Korintus 15 elején. Az a fontos, hogy Pál a legfőbb tanúkat is idézi, akiket ismert. Hasonlóképpen régi és eredeti az a forrás is, amelyik szerint Péter apostol beszél, márpedig le, hogyha kiszámoljuk, hogy Péter apostol mikor beszélt, akkor még közelebb kerülünk az eseményekhez, mert az apostolok cselekedetének a második fejezetében hanyadikán vagyunk, hát ugye a föltámadás ünnepéhez később, Pentekoszté, 50 nappal később. És 50 nappal később már ezt hirdeti ugye Péter. Péter bizonyságtétele, apostolok cselekedete 2:24. 2.24, tehát 50 nappal később, ezt mondják. Hát ennyire korára vissza lehet menni. De őt az Isten, mondta Péter, mondta, de őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, föltámasztotta, mondja Péter az őt hallgatóknak. 2.32, tehát a második fejezet 32. verse, ezt a Jézus támasztotta fel Isten, ott előtte Péter hallatlan bátorságról tesz tanúbizonyságot, amiről a pünkös kapcsán fogok egy szót szólni, itt most csak azt a tényt, hogy milyen érdekes az, hogy 50 napig szinte, vagy 49 napig ezek bujkáltak, hát rettegtek, hát féltették az életüket, ami nagyon is megérthető. És mi történt? Hogy az 50. napon kiállnak. És azt mondja Péter, hogy ti megfeszítettétek, mondja nekik ott. Ez nem volt veszélytelen játék. És ki merte mondani, ti megfeszítettétek. De ezt a Jézust föltámasztotta az Isten. Mi ennek valamennyien a tanúi vagyunk. A 2.32. És ugyanez az abcselben hangzik el, a 3.15-ben, az életfejedelmét pedig megöltétek, ugye ez drága. Ugye ilyen bátran beszél Péter. Hát néha elröstellem, elszégyellem magam, hogy talán úgy telt el több mint 4 évtized a nyugdíjas lévén, most már mindegy, hogy lehet, hogy nem volt elég bátor. Na mindegy, hagyjuk, most nem rólam szól a dolog. De most az, hogy Péter kiáll és azt mondja, hogy az élet fejedelmét ti megöltétek, az Isten azonban föltámasztotta őt a halálból. Még egyszer hangsúlyozni kell, a föltámadás ténye történetileg, kronológiai értelemben nagyon egyszerűen megközelíthető. Tessék csak a Szentigét tüzetesen olvasni, szétszedni a szavait, belemélyedni. És nem az üres sírhoz jutunk el, mert hát rendben van, az is volt egy ilyen, hogy üres sír, mert azért ha abba belegondolunk, hogy üres a sír, akkor a farizeusok, gondoljatok bele, amikor az üres sír, hogy jelentik, hogy üres a sír, akkor a főpapok, a farizeusok azok ugye mit mondanak, hogy adjatok már egy kis zsozsót a római katonáknak, hogy mondják azt, hogy a tanítványok az éjjel ellopták. Nem azt mondják, hogy hát ugye nem volt, de ahogy nem, hát ott van, menjetek ki, azt nézzétek meg. Nem, hanem kitalálják, hogy ja, és hogy mondjátok azt, hogy római katonák, ti meg elaludtatok. Na most hát azért ezt a római hadseregnek a rendjét ismerve, azért ez főben járó bűn lett volna. Nos, nagyszerűen megközelíthető kronológiai értelemben, nem a vallásos hit vagy költészet későbbi találmánya ez, hanem történelmi valóság, érettünk, nekünk, miattunk. És van itt még egy másik nagyon fontos tény. Egy nagyon fontos tény, amit röviden említek a testvéreknek, hogy az akkori kor zsidósága számára se elhihető, se elképzelhető nem volt az, hogy valaki kijöjjön a sírból. A föltámadásnak a gondolata nem volt benne a zsidók várakozásában ott és akkor, hogy egy halott úgymond visszatér az élők közé. Ha valaki halott, mint halott, hogy kijöjjön a sírból, ezt nem tudták elképzelni. Ahhoz, hogy valami tudják a tanítványok és a követők a föltámadást, át kellett élniük a találkozást a föltámadottal. Tehát a titok egy találkozásban, az Úr Jézussal való, a föltámadott Úrral való találkozásban gyökerezi. Ez a titka az egésznek. Állítom, hogy ma is ez a hitnek a titka, hogy az élő Úrral találkozunk és kerülünk kapcsolatba. Ez a hitnek a titka. És aztán hát sok minden megoldódik, ami megoldódhat. Ez a hit a föltámadásban csak úgy születhet meg, hogy a názáreti Jézust Isten föltámasztotta, és az a Jézus, akivel sokan együtt éltek 3 évig, látták meghalni, látták közöttük, akkor elindultak hirdetni. A tanítványok tehát nem találhatták ki a föltámadást. Ez egy történelmi tény. És itt még ide idézem az asszonyokat is. Miért? Azért, mert az ókorban az asszonyoknak, az asszonytestvérek ne haragudjanak meg, de biztos tudják, az ókorban az asszonyoknak semmiféle jogi tekintélyük nem volt. Bíróság előtt tanúként az asszonyokra nem lehetett hivatkozni. Most el tetszenek tudni képzelni azt, hogyha Péterék találták volna ki, akkor azt találják ki, hogy Magdalai Mária, tehát hogy az asszonyokkal találkozott először a föltámadott Jézus, és nem velem a fő Péterrel? Nem velem találkozott először, hanem asszonyokkal? Miért mondhatta ezt? Mert ez volt a történelmi valóság. Hogy asszonyokkal. Máté 28.1.10-ben ugye ott a Magdalai Mária, a másik Mária, Mit csinálnak? Mit olvasunk a Máté 28:10-ben? Hogy vitték a kegyszereket a sírhoz. Megfigyelték? Vitték a kegyszereket. Tehát számoltak az asszonyok a föltámadással? Nem. Hát vitték a kegyszereket, hogy az Úr Jézus, a drága Úr Jézus testét bebalzsamozzák, vagy legalábbis azt egy kicsit, hát mégis, ahogy illendő rendben, nem balzsam volt, hanem mégis, ahogy illendő, hát elvégezzék a bizonyos kötelség. Hát azok a kegyszerek nagyon sokba kerültek. Beteszenek menni valahol ilyen, mit tudom, kence-fince boltba, hát ott lehet hagyni a fél nyugdíjat. Szóval én nem nagyon foglalkozom. Na most ez akkor se volt olcsó. Ez akkor is nagyon drága volt. Tehát a kegyszereket az asszonyok, hát minek vették meg? Minek vitték magukkal, ha úgy is föltámad? De hogy jutott eszükbe szegényeknek. Ugyanez a Márk beszámlójánál is. Majd Lukács 23:55-ben olvassuk, hogy Pilátus kiadta a holttestet arimátiai József kérésére, és volt ott egy titkos gyászmenet, idézem, elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogy hová helyezték el Jézus testét. Ebben a mondatban tudjátok, mi a döbbenetes? Az asszonyok hatalmas bátorsága. Hát ott akkor azért kemény helyzet voltám, és ezek elmertek menni. Tátva marad a szám. Péter meg a többiek, ha ott lettem volna, én is ugyanúgy elbújjak, biztos, Imre püspök lehet, hogy nem tudom, de hogy mi férfiak, nem, és az asszonyok mentek és követték. És hát ugye aztán visszatértek illatszereket, megint ugye az a helyzet, hogyha föltámadásra számoltak volna. Elkészített illatszerek, és ugye még van egy komikus része, még tényleg komikus, a 24. Lukács 24-ben, ott az Emmausi tanítványok fejezete előtt, az elkészített illatszerek, Magdalai Mária, Johanna, Jakabanya, Mária, más velük legyen asszonyok, és akkor hát megtörténik az, ami meg, hogy hát az Úr Jézussal nem találkoznak ott, mert akkor ugye a föltámadott még nem ő neki. És ezek az asszonyok aztán beszámoltak a tapasztalataikról az apostoloknak, elmondták, hogy angyalt láttak, és az angyali követek mit mondtak, és most idézem, a férfiakról megjegyzés, Lukács, az evangélista, ezt a megjegyzést írja a férfiakról, de ők, Péter, János és a többiek, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet. Üres fecsegésnek. Mondhatnám, hogy asszonyi locsogásnak. Ilyen ma nincs, tudom, szóval. Tehát, de hogy akkor üres fecsegésnek. A férfiak különösen megzavarodtak ebben a helyzetben. A János 20:1-10-ben ugye Magdalai Mária elfut Péterhez, ő aztán Jánossal együtt fut a sírhoz, nincs ott a neve, de tudjuk, hogy róla van szó. Tehát a tanítványoknak először az asszonyok viszik a föltámadás hírét, és az okos férfiak nem akarják elhinni. A föltámadás hitbeli jelentőségét János evangélista fogalmazza meg gyönyörűen, kristálytisztán a számunkra, a 20. fejezet 31. versében imigyen. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Azt hiszem, ennél szebben nehéz volna megfogalmazni, hát könnyű volt Jánosnak, a Szentlélek Isten vezette az ő ironját. És akkor most lépjünk, az idő így követeli, a pünköst hitbeli jelentőségéhez. Ezt picit rövidebben tudom elmondani, mert ugye közelebb vagyunk már a lényeghöz. Aktuális, hogy éppen mögöttünk van a Szent Háromság ünnepe és Nikodémus története, ugye mostan Szent Háromság ünnepén a János 3:1 következőkben volt szó, szívünkbe vésődhetett Jézusnak az a kijelentése, hogy szükséges néked újonnan születned felülről, a lélektől is megszületni, szükséges a Szent Lélek érintése. Mert a tanítványok 40 napig találkoztak a föltámadottal. Átélik őt, látják azt, hogy hát ugye közéjük jön, akkor is az árva az ajtó. Az óriási élmény lehetett a számukra. Meghallgatják a missziói parancsot, hogy menjetek-e széles világra, és mit csinálnak? Semmit. Pedig a föltámadott jött hozzájuk, és rejtőzködve élnek. Pedig már átélték a föltámadottat, de valamire még szükségük van. És nem valamire, hanem valakire. És így juthat eszünkbe Jézusnak az ígérete, hogy a Szent Lelket elküldi nekik, mint a János 14-12 következőkben a 15. verstől kezdődően idézem szó szerint. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát és másik paraklétoszt, másik tanácsadót, másik vigasztalót, másik lelket ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. És a 17. vers így az igazság lelkét. Gyönyörű, igazság lelkét. Majd a János 16.7-ben, illetve a 16. fejezetben, a 7. verstől kezdődő szakaszban a 13. vers. Eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. És a 14. vers, ő engem fog, mondja Jézus, ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. A Szentlélek semmihez és senkihez nem kötött, csak az Atyához és a Fiúhoz. Ennek illusztrációja, gyönyörű illusztrációja Kornélius, az apostolok cselekedetének a 10. fejezetéből. Hú, nagy történet ez, de hát el lehet olvasni. Kornélius, a római százados, és Péter, Jézus apostola. És hát bizony Pétert, bocsássatok meg, hogy így mondom kicsit lazán, a Jóisten is alig tudja meggyőzni, hogy szóba állja Kornéliusszal. Ugye látomást kell látni, hogy tisztáltalan állatok jelennek meg, ugye neki ott álmába víz, stb. Péter, vegyed és egyet, én uram, nem, én soha nem nyúltam tisztáltalan. Te nem mond tisztáltalannak azt, amit én megtisztítottam, és majd ezután jönnek Kornélius követei. És utána találkozik Kornélius és Péter, és Péter megy el, és Péter ige hirdetése nyomán ezt olvassuk, a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. A pünköst hitbeli jelentősége egy hatalmas, szent, drága fordulat. Egy nagy megváltozás. Erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy Péter 50 nap múlva, az 50. napon kimer állni azok elé, akik ott voltak Jézus megfeszítésekor. Hát 50 nap telt el. Hát azok közül csak nem halt meg mindenki, ki megfeszítette az Úr Jézust. És 50 napig ők, vagy 49, mindegy, bujkáltak, féltek, rektektek. Mi az a csoda, ami megtörtént? Hát a tüzes lélek, az a bizonyos szél. Az apostolok cselekedete a 2. fejezet. Hogy az addig bujkáló, rettegő, reszkető tanítványokból hirtelen, egy szempillantásra szinte, hitvalló, bátor tanítványok lesznek, és azt a kérdésre teszik föl, hogy nem kerül ez nekünk az életünkbe? Nem leszünk mi esetleg mártírok? Nem lesz nekünk ebből bajunk? Hanem azt mondja Péter, hogy akit ti megfeszítettetek, azt ő, az Úr Jézus Krisztust Isten föltámasztotta. Ez a Szentlélek titka. Hitet ajándékoz annak, akinek ő akar. Még az egyház falaihoz sem lehet kötni. Éppen ezért izgalmas kérdés, hogy is állunk mi, akár személy szerint, vagy az evangélikus egyházunk, a Szentlélekkel kapcsolatosan. Az apostolok cselekedetének a 19. fejezetében, az első 6 versben Korintusból indult el Pál, és érkezett meg Efezusba. Nagy csoda, hogy már Efezusba Pál odaérkezése előtt vannak tanítványok, és ezektől a tanítványoktól, tehát Apcsel 19 első 6 vers, ezektől a tanítványoktól Pál megkérdezi, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Az efezusiak bevallják, hogy nem kaptak, csak Keresztelő János keresztségével rendelkeznek, és Pál válaszképpen kifejti nekik, mindennél fontosabb az Úr Jézus Krisztusba vetett hit. És ekkor Jézus nevéhez kötötték magukat a keresztség kapcsán. Pál rájuk tette a kezét, és megváltozott a beszédjük, és profétáltak, azaz, profétálni mit jelent? Tudtak beszélni az igéről. Mert tudjátok, az a nagyon-nagyon nagy baj, sokszor elnézést, példákat nem hozok, csak úgy említem meg, hogy a drága vasárnapi istentiszteletről a drága testvéreink kimennek a templomból, és nem arról beszélnek, amit a lelkész a szószékről mondott, hanem látod, milyen kalap volt rajta? Ugye? Hát ez a rossz példa. Tehát tudtak beszélni a hitről, az igéről, az Isten igéjéről. És ezt a témát zárja le témaszerűen az 1 Korintus 12, az első versétől. És ez azért nagyon fontos, mert ha kérdezzük, hogy na de akkor kivehette a Szent Lelket, aki azt tudja mondani, drága testvérek, szívből. Nagyon egyszerű ez. Ne keressetek kínaiul, hogy nem tanult és kínaiul beszél. Nem itt, nem ez a lény, nem. Az, ha valaki azt tudja mondani szívéből, hogy Jézus a Krisztus. Vagy ha valaki a kételkedő, a hitetlen Tamás nyomán ugyanúgy azt tudja mondani, hogy én Uram és én Istenem, Jézusnak. Én Uram és én Istenem. Ez nem tőled van. Ez nem a te logikád. Nem a te döntésed. Hanem ő adta az ő Szent Lelkét, hogy ki tud mondani, hogy Jézus a Krisztus. Ő a megváltó, az Isten fia. Tehát a Szentlélek vételének jele ez, a szívből jövő hitvallás, hogy Jézus a Krisztus, és aztán olyan karizmát ad, amilyet akar. Nem biztos, hogy gyógyítás karizmáját kapom, nem biztos, hogy a, mit tudom én, a mindegy, na szóval, nyelveken szól, pláni az nem biztos. Nem akarok róla beszélni, hogy ott mennyi önámítás, stb. Van, amikor elkezd álljon, és stb. De ez mindegy. A Szentlélek vételének a jele, a szívből jövő hitvallás, szívből jövő, hogy Jézus a Krisztus. Ő az én Uram és megváltom. Akkor se tagadom meg, ha... ... be lehet helyettesíteni. No talán akkor itt érjünk a végére, mielőtt teljesen kimerítem a drága testvéreket. Hadd foglaljam össze. A nagypéntek, passió hitbeli jelentősége. Megszabadulunk hitáltal a bűneinktől, ez a nagypéntek, a kereszt. Az eltépett adós levél, a gyönyörű kép, aj, de szép ez a kép. A Kolossé 2:8-15, élére ezt írták föl, a keresztre szegezett adós levél. Ez az adós levél kié? A tiéd, meg az enyém persze. Az adós levél, ezzel tartoznánk. Keresztre szegezett adós levél. Olvasom tovább az igét, a keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, tehát a keresztség szentségét tessék megbecsülni. Meg vagyok keresztelve, írta Luther az asztalára, amikor kétségei voltak, vagy lelki küzde, meg vagyok keresztelve, óriási kapaszkodó. Igenis, nem lenne baj, ha az evangélikus egyházunkba bevezetnénk azt, hogy időnként a keresztség szentségéről meg vagyok keresztelve, hálaadó Isten tisztelet, vagy bűnbánatot éppen, hogy elfeledkeznünk. Tehát a keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki föltámasztotta őt a halottak közül, eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet. Az az adós levél felsorolhatná a mi bűneinket, vagy felsorolja. Tehát amely minket vádolt, Jézus azt eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. Ez tehát a nagypéntek. Hát elég nagy jelentősége van ennek a nagypénteknek, ennek a Golgotai keresztnek. A föltámadás hitbeli jelentősége egyszerűbb és persze nagyszerűbb. Győzelem a halál felett. Az, ami leginkább mindannyiunkat szorongat. És hát valószínű kórusban tudnánk idézni azt a híres, talán az egyik, egyik, mert sok szép van. Gyönyörű mondatot, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én mennyei atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek. És én most elmegyek, és helyet készítek nektek, és visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Kellene jobb hír. A pünkös hitbeli jelentősége pedig, Jézus Krisztus Szent Lelke által hitet kapunk mindenhez, aki vallja, hogy Jézus a Krisztus, szívből vallja, nyugodjon meg, csak azért tudja vallani, mert a Szentlélek adta néki. Hát akkor egy szóval egy fejezem be, egy szó, ennyi, kérdőjellel vallod. És köszönöm a türelmét a testvéreknek.